Wir gehen jahrelang, jahrzehntelang an einem Menschen vorbei, ohne zu wissen, wer der Mensch ist. Ich bin, wie ich heute weiß, 2 Jahrzehnte lang an einem Menschen vorbeigegangen, ohne zu wissen, wer er ist.
Und immer zur gleichen Zeit an dem Menschen évtizedeken át elmegyünk egy ember mellett anélkül, hogy tudnánk, ki az az ember. 2 évtizeden átmentem el egy ember mellett, miként ma már tudom, anélkül, hogy tudtam volna kicsoda. És mindig ugyanabban az időben mentem el mellette reggel és este, évtizedeken át ugyanabban az időben. Ezt az embert tényleg 100-szor, 1000-szer láttam, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ez az ember a kalapkészítő. Thomas Bernhard, a kalapkészítő.
Der Hutmacher.
Éveken, évtizedeken át elmegyünk egy ember mellett anélkül, hogy tudnánk, ki az az ember. 2 évtizeden átmentem el egy ember mellett, miként ma már tudom, anélkül, hogy tudtam volna kicsoda. És mindig ugyanabban az időben mentem el mellette reggel és este, évtizedeken át ugyanabban az időben. Ezt az embert tényleg 100-szor, 1000-szer láttam, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ez az ember a kalapkészítő.
Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass der Hutmacher nur 2 Häuser von meinem Haus entfernt wohnt und dort immer gewohnt hat, seit 30 Jahren immer dort gewohnt hat.
Nem jöttem rá, hogy a kalapkészítő csak 2 háznyira lakik a házattól, és mindig is ott lakott. 30 éve mindig ott lakott. Ma ez az ember, ez a kalapkészítő, kalapkészítő vagyok, mondta, megszólított. Tudomására jutott, mondta, hogy ügyvéd vagyok, és a kalapkészítő tényleg nyomban, mint kalapkészítő mutatkozott be. Megbeszéltünk egy időpontot, és a férfi az időpontot a legpontosabban betartotta, és pontosan megjelent az irodámban. Meglep, hogy ilyen nagy irodája van, mondta. Az ügyvédeknek tényleg ilyen nagy irodájuk van, mondta. Igen, mondtam. Az irodám nagy, a viszonyoknak megfelelően nagy iroda, de természetesen én se tudom, miért van ilyen nagy irodám. Az idő, a körülmények, mondtam, a viszonyok miatt, mondtam megint. De mint minden a világon, ez is csak véletlen, hogy ebbe az irodába költöztem. Pontosan 20 évvel ezelőtt, mondtam, és a kalapkészítő. Egész életemben ebben az utcában laktam. Minden ősem ebben az utcában lakott. Már oly régóta látjuk egymást, és mindig pontosan ugyanabban az időben, mondta a kalapkészítő. Ez a legdöbbenetesebb, hogy mind a ketten nap mint nap ugyanabban az időben, ugyanabba az étterembe járunk, azaz, mondta. Mindig, amikor én jövök ki az étteremből, maga megy be, és fordítva. És ez alatt az idő alatt mindig elmentünk egymás mellett, anélkül, hogy bármit is tudtunk volna egymásról. Mert ténylegesen, mondta a kalapkészítő, én a mai napig nem tudtam, hogy itt van az irodája, mint ahogy maga sem tudta, hogy 2 házzal odébb van a kalapüzletem. Ez különös, mondta a kalapkészítő, míg én azt mondtam, hogy sajnálatos, hogy én, aki ügyvéd vagyok, nem tudom, hogy két házzal odébb egy kalapüzlet van, és hogy a házban, ahol a kalapüzlet van, a kalapkészítő lakik, hogy ön ott lakik két házzal odébb, mondtam.
Tatsächlich, sagte er, habe ich sie an ihrer Kleidung erkannt, nicht an ihrem Gesicht. Die ganzen 20 Jahre habe ich nicht ein einziges Mal ihr Gesicht gesehen, nur ihre Kleidung.
Valójában, mondta, a ruhájáról ismertem föl magát, nem az arcáról. A 20 év alatt egyetlen egyszer sem láttam az arcát, csak a ruháját. A mellettem elmenőket a ruházatukról ismerem föl. Különös módon veszem észre, mondta a kalapkészítő, hogy a mellettem elmenőknek rögtön a lábára, azaz a cipőjére nézek, nem pedig a kalapjukra, amit viselnek. Ez a legkülönösebb. Nem nézem meg a kalapjukat. Tényleg, még sohasem néztem meg egy mellettem elmenő ember kalapját, habár a lehető legtermészetesebb lenne, hogy először is a kalapot nézzem meg. Én a cipőre nézek, és megnézem, milyen ruhát visel a mellettem elmenő. Nem azt, hogy mi van a fején. Így módon sohasem láttam a maga arcát. Engem a mellettem elmenők cipőinek minősége, az öltönyeik minősége érdekel, hogy angol szövetből van-e, hogy kevésbé jó minőségű bőrből van-e, például kevésbé jó szabású-e, és így tovább.
Aber ich kenne sie sehr genau, sagte ich, das heißt ihr Gesicht. Denn zum Unterschied von Ihnen schaue ich mir von allen Leuten, die an mir vorbeigehen, zuerst das Gesicht an. Das Gesicht, sagte ich. Immer das Gesicht. Und ich kümmere mich nicht um das, was Sie anhaben. Mich kümmert Ihr Anzug nicht. Aber jetzt sehe ich, dass Sie vorzüglich gekleidet sind. Und ich habe ja immer schon die Beobachtung gemacht, dass Hutmacher vorzüglich gekleidet sind.
Én ellenben nagyon jól ismerem Önt, mondtam. Azaz. Az ön arcát, mert ellentétben önnel, minden embernek, aki elmegy mellettem, én először az arcát nézem meg, mondtam. Mindig az arcát, és nem törődöm azzal, hogy mi van rajtuk. Engem nem érdekel az öltönyük, de most látom, hogy az ön öltözete milyen kitűnő. És mindig is megfigyeltem, hogy a kalapkészítők kitűnően öltözött emberek, és habár én sohasem nézem meg az emberek ruháját, mindig csak az arcukat nézem meg, természetesen tudom, hogyan öltöznek. Az arcukban nézek, és tudok, mivel hogy az arcukban nézek, tudok mindent, ez tapasztalat, mondtam, a ruházatukról is. De engem alapvetően nem a ruha érdekel. Engem csak és kizárólag az arc érdekel. A kalapkészítők mindig kitűnően öltözött emberek, mondtam. Még sohasem láttam olyan kalapkészítőt, még bíróság előtt álló kalapkészítőt sem soha, aki ne öltözött volna kitűnően. Az én ruházatom rendetlen, és nem is túl jó minőségű, de megengedhetem magamnak, hogy rendetlen legyen az öltözetem, mondtam. A bíróságon egyébként talárt viselek. A rendetlen öltözetem egyébként nem jelenti, hogy visszataszító módon öltöznék. Jól öltözöm, ha bár korán sem vagyok kitűnően öltözött. Ön minden bizonnyal a legjobb üzletekbe jár, mondtam. Kalapkészítőként ön ügyel arra, hogy a legjobb szabóságokhoz járjon, míg én a nagy áruházakba járok és konfekció öltönyöket vásárolok, bár igaz ugyan, mondtam, hogy az utóbbi időben nehézségeim támadtak a konfekcióöltönyök vásárlásával, és hamarosan nem tudok majd konfekcióöltönyt vásárolni, mert napról napra kövérebb leszek. Akkor pedig kénytelen kelleten el kell mennem egy szabóhoz.
Wiewohl es mir ein Vergnügen macht, vorzüglich gekleidete Leute anzuschauen, ich habe eine Vorliebe für vorzüglich gekleidete Leute, lege ich persönlich keinerlei Wert auf ein gutes Aussehen. Legte ich Wert darauf, sagte ich, hätte ich es weitergebracht, allerdings auf eine mich nicht interessierende Weise. Man könnte jetzt darüber nachdenken, ob ich es tatsächlich, weil ich auf die Kleidung persönlich, auf die Kleidung keinen Wert lege, tatsächlich viel weitergebracht hätte, als ich es gebracht habe oder nicht.
Bármekkora élvezetet is okoz, ha kitűnően öltözött embereket nézhetek, különös vonzódást érzek a kitűnően öltözött emberekhez. Én magam nem fektetek hangsúlyt a jó megjelenésre. Ha hangsúlyt fektettem volna rá, mondtam, többre vittem volna, bár kétségtelenül olyan módon, ahogy az engem nem érdekel. Persze, el lehet gondolkodni azon, hogy tényleg azért, mert a ruházatra, én magam a ruházatra nem fektetek hangsúlyt, tényleg többre vittem volna, mint amennyire vittem, vagy sem. De értelmetlenség ezen gondolkodni. Persze ez általában az ember mesterségén múlik. Az ügyvédek általában kitűnően öltöznek, tudom. A foglalkozástól függ, hogy az ember megengedhet-e némi hanyagságot a ruházatában, tudom. De ezek a kérdések engem nem érintenek. Ez az egész engem egyszerűen nem érint, ezek a kérdések rám nem vonatkoznak. De egészen kiváló a helyzetem, mondtam, a kérdés csak az, hogy sokkal jobb lenne-e a helyzetem, ha kitűnően és nem csak jól öltöznék. Ez a kérdés értelmetlen. Természetesen, mondtam, az önfoglalkozásom megköveteli, hogy mindig kitűnően öltözzék. Ez előfeltétel. És ön valóban nagyon jól öltözik, mondtam. Anélkül, hogy tudtam volna, hogy maga ügyvéd, mondta most a kalapkészítő. Már gondoltam, amikor magát először láttam, és ez azt jelenti, hogy 20 évvel ezelőtt, az első alkalommal, hogy maga egészen biztosan ügyvéd. Ennek azonban semmi köze a ruhájához, mondta a kalapkészítő. Az arcához sincsen semmi köze. Ezek mellékes jelentéktelenségek, mondta, és a tárgyra tért.
Sei die merkwürdigste. Er wisse nicht, wie und wo er anfangen solle. Um was geht es denn, fragte ich. Die Umständlichkeit dieser Leute ist immer wieder die gleiche Umständlichkeit, habe ich gedacht. Und ich bot dem Mann etwas zu trinken an, er lehnte aber ab und sagte, einerseits ist meine Angelegenheit die komplizierteste, andererseits wieder nicht. Also eine sehr komplizierte Sache, sagte ich, und doch gar keine komplizierte Sache.
Az ügye a legkülönösebb, nem is tudja, hol és hogyan is kezdje. Hát miről van szó, kérdeztem. A körülményesség, és ezekre az emberekre mindig ugyanaz a körülményesség jellemző. Gondoltam, innivalót kínáltam neki, de nem kért. És azt mondta, ügyem egyfelől a legbonyolultabb ügy, Másfelől azonban mégsem. Tehát egy bonyolult ügy, mondtam, de mégsem, egyáltalán nem az. Igen, mondta. Mint már mondtam, csak két háznyira lakom, mondta. Maga tudja, milyen itt lakni. Jó, nagyon jó. Én, mint mondtam már, egész életemben itt laktam. De ha maga is már 20 éve lakik ebben az utcában, tudja, milyen ebben az utcában lakni. Én a 9-ben lakom, ez itt a 7. Korábban az én házam volt a 7-es, és ez itt a 9-es. A legérdekesebb az, hogy a házaink csak 2 számnyira vannak egymástól, és mi mostanáig egymásról, úgy értem, mondta, mert hogy maga is most már 20 éve lakik itt, hogy egész idő alatt semmit sem tudtunk egymásról. Semmit sem tudunk egymásról. Nem tudta, hogy kalapkészítő vagyok. És pedig csak 2 házzal odébb. A 7-es szám alatt egy kalapüzlet van, mondtam. A tulajdonos én vagyok. A dolog azért oly nehéz, mert maga egyáltalán semmit sem tud rólam. Az apám, mondta, a kalapüzletet éppen 31 évvel ezelőtt hagyta rám. A kalapüzlet akkoriban a lehető legjobban ment, mondta. A kalapüzlet a lehető legjobban ment. Ma még jobban megy. De én magam, mondta, egyre rosszabbul vagyok. Ezekben az években megfigyelhettem, mondta, hogy ahogy a kalapüzlet egyre jobban ment, én egyre rosszabbul lettem. Ezt nem olyan könnyű elmagyarázni, mondta. De talán egyszerűbb a dolog, mint ahogy gondolom.
Die Sache fängt damit an, dass ich einen Sohn habe, sagte der Hutmacher, der die Hutmacherei erlernt hat. Wie mein Vater mich und wie mein Großvater und so fort meinen Vater, habe auch ich meinen Sohn die Hutmacherei erlernen lassen.
A dolog azzal kezdődik, hogy van egy fiam, mondta a kalapkészítő, aki kitanulta a kalapkészítő mesterséget. Ahogy apám engem, mint ahogy a nagyapám apámat, én is kitanítottam a fiamat a kalapkészítő mesterségre. 17 éves koromra már kitanultam a mesterséget, a nagyapám is kitanulta 17 éves korára, a fiam is. Éppen a fiam rendkívüli intelligenciája virágoztatta fel velem együtt a kalapüzletet a legkellemesebb, a legjobb módon. A kalapüzletünkből a legjobb kalapüzletet csináltuk közel-távol. Az utóbbi időben még az is sikerült, hogy a kalapjainkat Amerikába exportáljuk, ami azért valami, mondta a kalapkészítő. Mert a konkurencia Amerikában a legérzékenyebb. A világ minden tájára exportáljuk a kalapjainkat. Mi készítjük a városban készített kalapok felét. A legismertebb emberek az én kalapjaimat hordják Angliában, Franciaországban, Amerikában. A legtekintélyesebb és a leghíresebb emberek az én kalapjaimmal a fejükön járnak, kelnek a világban. A kalapjainkhoz a legeslegjobb anyagokat használjuk, a legpáratlanabb anyagokat. De nem azért, mondta a kalapkészítő. Nem azért jöttem ide. Nem azért jöttem fel magához, hogy a kalapjainkról meséljek magának, hogy alkalmasintam milyen a legjobb kalapüzlet Európában, tényleg. Ha például Milánóban jár, a kalapjainkat a legjobb kalapüzletek kirakataiban láthatja. Párizsban is, Londonban is, Stockholmban úgy szintén. Kivéve a tengeren túli országokat. Képzelje csak el, ha utazom, leges-legelőször is a kalapüzletek iránt érdeklődöm. Leges-legelőször is bárhova is érkezzem, a kalapüzletekbe megyek. Évente egyszer beutazom egész Európát, úgy szólván egyik kalap üzlettől a másikig, nem egyik látnivalótól a másikig, hanem egyik kalap üzlettől a másikig. Például okokáért kiszállok Metzben, és azon nyomban a legközelebbi kalapüzletbe megyek. Egész Franciaország egyik legjobb kalapüzletébe. Nancyban, Lyonban, Bordeauxban, ugyanúgy Londonban, Glasgowban, Antwerpenben, Brüsszelben. Ha azt látom, hogy a kirakatban van egy Borsalino, de az nem az én kalapom, és aztán látom, hogy tévedésből csak egy Borsalino van a kirakatban, pedig a kalapjaim közül ténylegesen számos kapható az üzletben, a kalapjaim Európában mindenütt kaphatók, és most már Amerikában is mindenütt kaphatók, de nem ezért jöttem el magával, nem ezért mondta.
Sagte er in einer Entsetzlichkeit auf. Diese Entsetzlichkeit hängt mit meinem Sohn zusammen. Sie kennen meinen Sohn nicht. Sie kennen mich nicht. Wie Sie mich nicht kennen, kennen Sie meinen Sohn nicht.
Egy rettenetes dolog miatt jöttem el magához, mondta. Ez a rettenet a fiammal függ össze. Maga nem ismeri a fiamat, nem ismer engem. Ahogy nem ismer engem, úgy a fiamat sem ismeri. Ahogy 20 éven át nap, mint nap elment mellettem, anélkül úgy ismert volna, úgy 20 éven át a fiam mellett is elment. A fiam és én nap, mint nap ugyanabba az étterembe járunk, amiben maga is. Amikor maga kijön az étteremből, mi akkor megyünk be. Amikor mi jövünk ki, maga akkor megy be. Jó a konyhája, mondta a kalapkészítő, mindenki tudja. Mivel maga nem nős, étterembe kell járnia, mint ahogy nekem és a fiamnak 20 éven át étterembe kellett járnunk, mert nem volt nő a háznál a feleségem halála után. Már soha többé nem volt nő a háznál. Gyakran azt gondolom, lehet, hogy értelmetlenség étterembe járni. Miért éppen ebbe, és nem egy másik étterembe? Minden sarkon van egy étterem. De mi 20 éven át mindig ugyanabba mentünk, mint maga is mindig ugyanabba. Egyetlen alkalommal sem egy másikba. Az ember felteszi magának a kérdést, hogy miért nem megy el egyszer egy másik étterembe, de mindig ugyanabba megy. Értelmetlenség mindig és mindig ugyanabba, mondta a kalapkészítő, de, mondta, valójában már 2 éve nem járunk az étterembe. Ez minden bizonnyal nem tűnt fel magának, mondta, de 2 éve már nem megyünk az étterembe. A fiam megnősült, és otthon étkezünk, mondta a kalapkészítő. Fel kellett volna, hogy tűnjék magának, de hogy látom, nem tűnt fel. Már 2 éve nem járunk az étterembe, már 2 éve nem találkozunk, de mint látom magának, az a körülmény, hogy mi, a fiam és én már nem járunk az étterembe, egyáltalán nem tűnt fel. A menyem főz, mondta, de nem erről van szó. De a probléma mégis abban a körülményben gyökerezik, hogy a fiam megnősült, ahogy most látom, a legszerencsétlenebb módon. Ennyire kívántam mindig is, hogy a fiam boldogan házasodjék, és melyik apa nem gondolja azt, ha egyáltalán, mondta a kalapkészítő. Mindig ezt gondoltam, és ezzel a személlyel, ezzel a nővel, az egész egy szerencsétlenség. Ez a tényállás, mondta. Thank you.
Während ich 35 Jahre ebenerdig neben dem Geschäft meine Wohnung gehabt habe, habe ich in dem Augenblick, in welchem die Frau meines Sohnes in mein Haus eingezogen ist, aus dieser meiner Wohnung ausziehen und in den ersten Stock hinaufziehen müssen, weil mein Sohn das Geschäft vergrößert und meine Wohnung in das Geschäft einbezogen hat. Alles auf Vorschlag seiner Frau, meiner Schwiegertochter, die, das zeigt sich mit immer größerer Entsetzlichkeit, größenwahnsinnig ist.
Míg a lakásom 35 éven át a földszinten az üzlet mellett volt, abban a pillanatban, hogy a fiam felesége a házamba beköltözött, ki kellett költöznöm ebből a lakásból, és felköltöznöm az első emeletre, mert a fiam megnagyobbította az üzletet, és a lakásomat beolvasztotta az üzletbe, mindent a felesége a menyem tanácsára, aki, és ez egyre nagyobb rettenetességgel nyilvánul meg, nagyzási hóborban szenved. Persze megtagadhattam volna, hogy a lakásomból kiköltözzem, mert az üzlet változatlanul az enyém. De nem tagadtam meg, habár az üzlet még mindig az enyém, az üzletemmel és a házammal már nem tehetem azt, amit akarok. Az első emeleten lakom. Nehezen tudtam hozzászokni az első emelethez, de végül is hozzászoktam az első emelethez. Tényleg fölfedeztem, ahogy megszoktam az első emeleten különféle előnyöket, amelyekkel az ember az első emeleten rendelkezik, és amelyek a földszinti lakásokban nincsenek, különféle előnyöket, mondta a kalapkészítő. Mint tudja, ezekben a házakban, ezeknek a házaknak mindegyikét ugyanabban az évben építették, az első emelet száraz, míg a földszint nedves. És ahogy felköltöztem az első emeletre, azon nyomban konstatálhattam, hogy jobbulás állt be a reumámban, azonnal enyhültek a hátfájásaim, képes voltam gyorsabban járni, szaladni, egészen a padlóig lehajolni, amire már oly sok éve nem voltam képes, általában pedig nagyobb, fájdalommentes mozgékonyságnak örvendhettem. Az első emeleten világosabb is van, a villamos árammal takarékoskodni lehet, a levegő kétségtelen, jobb, a zaj kisebb. Hamarosan a kezdeti nehézségeket legyűrve hozzászoktam az új állapothoz, nevezetesen, hogy az első emeleten lakom, és már nem a földszinten, mint oly sok évtizeden át.
Aber, sagte der Hutmacher, nachdem ich 2 Monate im ersten Stock gewohnt habe, wurde mir auf einmal nahegelegt, ich soll in den 2. Stock ziehen. Gründe wurden gesagt, dass ein Kind komme, dass man mit den Zimmern nicht mehr auskomme, dass man nun auch meine Wohnung im 1. Stock haben müsse. Es hätte keinen Sinn gehabt, unnachgiebig zu bleiben. Man gibt nach, und also gab ich nach und zog aus dem 1. Stock in den 2.
De, mondta a kalapkészítő, miután 2 hónapig laktam az első emeleten, egyszer csak azt tanácsolták nekem, hogy költözzem a 2. emeletre. Okokat mondtak, hogy gyereket várnak, hogy már nincs elég szobájuk, hogy kell nekik az én 1. emeleti lakásom is. Nem lett volna értelme, hogy ne engedjek, az ember engedte, hát engedtem. És az 1. emeletről a 2. költöztem. A 2. emeleten ugyanolyan lakásom volt, mint az 1. Ugyanolyan, mint amilyen a földszinti volt, de a szobák, mint tudja, az első emeleten alacsonyabbak, mint a földszinten, és a második emeleten még alacsonyabbak, mint az elsőn. És végső soron egyre öregebb leszek, mert a második emeletre magasabbra kell mászni, mint az elsőre. Túl sok minden lett oly fájdalmasan abszurd, mondta. Meg kell mondanom, az üzlet haladt, egyre jobban fejlődött, az üzlet még mindig, és talán ez volt a legdöbbenetesebb, tovább fejlődött minden bizonnyal a fiam rendkívüli intelligenciája miatt. A legörvendetesebb módon azáltal is, hogy a fiam mindent megnagyobbított. Aztán megszületett az unokám, és beláttam, hogy szükséges, megkerülhetetlenül szükséges volt az első emeletről a másodikra költözni. A második emeleten még kisebb a zaj, mint az elsőn, és még nagyobb a szárasság, és a második emelet a legvilágosabb. Azt is felfedeztem, hogy a második emeleti helyiségek ideális lakóterek. Legalábbis én így éreztem, amikor a második emeletre költöztem, hogy ez itt az ideális magasság. A nehézségeket, a fokozottabb megerőltetést számításba vettem. Mert ha egy ilyen házban, és mint maga is tudja, ezeknek a házaknak egyikében sincs, nincsen lift, végig az egész utcában egyetlen felvonó sincsen, mondta a kalapkészítő, akkor minden nap készkín szenvedés lehet. Aztán a második emeleten, azt gondoltam magamban, minden tompítottabb, azt is gondoltam, miután az üzletet átadtam a fiamnak, boldog lehetsz. Még ha a második emeleten is élsz, mert a második emelet irritál a legeslegkevésbé. És amit évtizedek óta nem tettem, az olvasmányaimnak szenteltem magam, és örömömet leltem a zongorázásban. Barátokat hívtam meg, amikor csak akartam, és akkor mentem ki a házból, amikor csak akartam, koncertre és színházba, mert, mint tudja, ez a város roppant mennyiségű színházi és zenei élvezetet kínál. Művészi élvezetet minden napra. Így éltem abban az érzésben, hogy tényleg semmim sem hiányzik.
Aber, sagte der Hutmacher, jetzt komme ich zum eigentlichen, zum tatsächlichen Grund meines Hierseins. Vor einer Woche sagte er, und ich notierte, was er sagte, weil ich immer alles, was von Klienten gesagt wird, notiere. Vor einer Woche wurde mir plötzlich nahegelegt, aus dem zweiten Stock auszuziehen, aus dem zweiten Stock heraus in den dritten Stock.
Mein Sohn macht mir diesen Vorschlag. mondta a kalapkészítő. Most térek rá az itt létem tulajdonképpeni valódi okára. Egy héttel ezelőtt mondta, és én jegyzeteltem, amit mondott, mert mindig mindent jegyzetelek, amit az ügyfelek mondanak. Egy héttel ezelőtt hirtelen azt tanácsolták nekem, hogy költözzem ki a második emeletről, fel a harmadikra. A fiam teszi nekem ezt a javaslatot, amely egyáltalán nem javaslat, hanem egy javaslatként, vagy egy többé-kevésbé brutális felszólításként álcázott parancs, amikor éppen a Stadtparkban tett sétámról hazaérek. Tudja, egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy azt, amit a fiam mondott nekem, ahogy mondta, hogy költözzem ki a második emeletről, azt valójában a felesége a mennyem mondta. Igen, mondtam, a második emeletről is költözzem ki, fel a harmadikra. És többször megismételtem, fel a harmadikra, költözzem fel a harmadikra, mert időközben még kettő született, jön a negyedik gyerek, mondta a kalapkészítő. Egy negyedik gyerek, mondtam, mondta a kalapkészítő. Nem esztelenség? Nem a legnagyobb esztelenség, mondtam. Most, ilyen időkben egy negyedik gyereket csinálni? Egy negyedik gyereket, mondtam. Többször dühöngve azt kiáltottam, egy negyedik gyereket, és aztán még egy ötödik gyereket kiáltottam, és aztán még egy hatodikat, egy hetediket, egy nyolcadik gyereket. Nem esztelenség ez? De a fiam nem válaszolt semmit, hanem kitartott, felköltözöl a harmadik emeletre, mondta. Egy negyedik gyerek kiáltottam fel. Egy negyedik gyerek, és egy ötödik gyerek, és egy hatodik gyerek, és egy hetedik gyerek, és egy nyolcadik gyerek. Gyerekek! Négy gyerek maga a borzalom!
Jetzt habe ich gesagt, sagte der Hutmacher, vier Enkel, viel zu viel Enkel, habe ich gesagt, alle diese Enkel, sage ich. Aber mein Sohn war einsichtslos, während ich alles das sagte, sagte der Hutmacher. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das, was du sagst, auf deinen Sohn nicht den geringsten Eindruck macht. Es ist sinnlos, ihm das zu sagen. Er versteht es nicht, er versteht dich nicht, er versteht dich nicht mehr.
Most, Montan, mondta a kalapkészítő. Négy unokám van. Túlságosan sok unokám, mondtam. Ez a sok unoka, mondom. De a fiam nem volt belátással, míg én mindezt mondtam, mondta a kalapkészítő. Egész idő alatt az volt az érzésem, hogy mindannak, amit mondasz, a fiadra a legcsekélyebb hatása sincsen. Nincs értelme elmondani neki. Nem érti meg. Nem ért meg téged. Már nem ért meg téged. És mindenek előtt arra gondoltam, mondta a kalapkészítő. Mit csinált ez a nő, a menyem, a fiamból? Néhány év alatt a fiamból a legeltompultabb ember csinálta. Az eltompult embernek csinált négy gyereket, gondoltam. A legeltompultabb embert, érti? Mondta, és felállva, fel és alá kezdett járkálni az irodámban. Négy gyereket és egy eltompult embert. Az üzlet virágzik, de mi haszna? Ezekben az években végig kellett néznem, hogyan teszi magát tönkre a fiam. Hogyan lett ebből az intelligens emberből egy szánalmas kreatúra. Egy szánalmas kreatúra, hogy a fiamat, az egyetlenemet, aki oly bámulatos volt és oly sok örömet szerzett, ez a nő, a menyem szisztematikusan tönkreteszi, megsemmisíti. Végignézni, mondta a kalapkészítő. Végig kellett néznem. Először a földszinten, aztán az első emeletről, a másodikról végignézni. És most a harmadik emeletre, mondta. Igen. Nem tudják ezek az emberek, ez mit jelent?
Mein Mein Herr, sagt er, Sie wissen doch, wie es in allen diesen Häusern und wie es vor allem im dritten Stock dieser Häuser ausschaut.
Uram, mondta, ugye maga tudja, hogy ezekben a házakban milyen, elsősorban a harmadik emelete ezeknek a házaknak milyen. Maga ismeri a házának a harmadik emeletét, így hát ismeri az én házamban is a harmadik emeletet. Költözem a harmadik emeletre, mondtam a fiamnak, a harmadik emeletre. Értetek, felköltöztem az elsőre és a második emeletre. A harmadik emeletre nem, mondta a kalapkészítő. Ezek az emberhez nem méltó kamrák. Ezekben az emberhez nem méltó kamrákban ma már a cselédeket sem lehet elszállásolni, és én költözzem fel a harmadik emeletre a tetőtérbe, mondtam a fiamnak. Az apád költözzön a tetőtérbe? Tehát holnap, mondtam, az ágyamat beállítják a tetőtérbe, a tetőtérbe, a tetőtérbe! Ezeknek a piszkos, sötét oduknak az egyikébe, mondta a kalapkészítő. Egy ilyen odut, amely alapvetően csak egy koszodú, akarnak nekem berendezni. Oda be, egy ilyen emberhez nem méltó oduba. A zongorám a szállítasam fel, ott fenn a tetőtérben, kedves doktor, a kedvenc képeimet akasszam fel a falra. Amikor a státparkból hazajöttem, a fiam már régóta fel alá járkált a szobámban. A szobámban, mondta a kalapkészítő, az volt a benyomásom, a fiad már régóta a szobádban van. Minden arra utal, hogy már régóta a szobádban van. Azt kérdeztem magamtól, milyen célból. Borzalom. Ezt kellett gondolnom, és akkor, bár még egy szót sem szóltam, már elkezdték, és már jóval azelőtt, hogy a státparkból hazaértem volna, elkezdték a bútoraimat a másodikról a harmadik emeletre felcipelni. Mint később megállapítottam, a bútoraim nagyobbik részét már felcipelték a második emeletről a harmadikra, a tetőtérbe. Jól fogom magam érezni a harmadik emeleten, mondta nekem a fiam. És képzelje el, mondta a kalapkészítő, az egész idő alatt. Míg a fiam arról beszélt, egyre hangosabban és egyre hajthatatlanabbul, hogy fel kell költöznöm a harmadik emeletre, hogy ellenvetés nélkül, mondta a kalapkészítő, a legjobb, ha azonnal és mellé beszélés nélkül felköltöznék. Hallgatnom kellett. De hogyan hallgattam, mondta a kalapkészítő, és természetesen egyetlen szót sem ejtve. Miután a fiamnak jól észrevehetően ajtót mutattam, nem jelentem meg az ebédnél, és a státparkba mentem. Némán, mert a saját házamban már nem bírtam. Mentem ki az utcára, a státparkba. Néhány órán át ide-oda járkáltam, és azt gondoltam, semmi esetre sem fogsz felköltözni a harmadik emeletre. A harmadik emeletre nem, a tetőtérben nem. És hirtelen az az ötletem támadt, hogy felkeresem magát. Arra gondoltam, elmegyek ehhez az ügyvédhez. Magához talán tud neked segíteni ez az ügyvéd, gondoltam. Ez az ember, aki 20 éven átment el melletted. Azt gondoltam, becsöngetsz, és bemész az ügyvédi irodába, és tanácsot kérsz ettől az embertől, ettől az ügyvédtől. Tanácsot kérek magától. Sokáig álltam a bejárat ajtaja előtt, és nem tudtam, okos dolog-e bemenni, vagy sem. Okos dolog, nem okos dolog, míg végül mégiscsak becsöngettem. De ahogy bejöttem az irodájába, azt gondoltam, hogy semmi értelme sincsen felkeresni ezzel az üggyel egy ügyvédet, elmesélni ezt a történetet magának. De mégis elmeséltem magának ezt az egész történetet. Nem az egész történetet, mondta a kalapkészítő. Az egész történetet elmesélni lehetetlen, teljességgel lehetetlen. És az is az, ha az ember elmesél egy történetet, valójában egy egészen másikat, csak nem azt a történetet, amelyiket elmesél, mesél el. Az ember tesz egy-két utalást, de a történetet nem meséli el. Vagy mindenképpen egy egészen másik történetet. A történet valójában az, amit az ember nem mesél el. Azáltal, hogy a tulajdonképpeni történetet nem meséli el, meséli el a történetet. Ezt az egész történetet elmesélni minden bizonnyal lehetetlen lenne, függetlenül attól, hogy borzalmas lenne-e vagy sem. De amit elmeséltem, elég borzalmas. Amit most elmeséltem, önmagában elég. Nem kellett volna feljönnöm magához, mondta a kalapkészítő. Helytelen volt becsöngetni, magát terhelni. Hogyan is segíthetne egy öreg embernek a kétségbeesésében? És aztán azt is mondtam magamnak, hogy az ember soha ne menjen el egy ügyvédhez, mert azáltal, hogy elmegy egy ügyvédhez, az, ami miatt kétségbe van esve, csak még kétségbeejtőbb lesz. Ostobaság volt eljönni magához, hiszen valójában azzal, amit elmeséltem magának, egyáltalán semmit sem lehet kezdeni. És minden, ami engem érint, egyúttal a legérdektelenebb is, még ha halálos is, mondta. És elhallgatva egy kis ideig, fel és alájárkált az íróasztalom előtt, és aztán azt mondta. Küldj el a számlát. Most egy órán át, több mint egy órán át hallgatott engem. Nagy, rendkívül ilyen nagy munkadíjat szolgált meg. A legmagasabb díjat mondta, és kérem mondta, hogy most újra, hát ez valószínű, hogy újra nap, mint maga is a kitűnő étterembe fogok járni. Ha elmegyünk egymás mellett, tegyen úgy, mintha minden úgy lenne, mint azelőtt, mintha nem ismernénk egymást, mintha nem kerestem volna fel magát. Én magam mostantól mindig mindenképpen úgy fogok tenni, mintha nem kerestem volna fel magát. Minden rossz, amit az emberek tesznek, mondta. Majdnem minden rossz, amit az emberek tesznek, és ha alaposan végig gondoljuk, az egész élet rossz. De talán, mondta, én a szerencsétlenség, én egy szerencsétlenség sújtotta szerencsés vagyok. Tartson engem, mondta a kalapkészítő, fogjon fel csak egy epizódnak, és felejtsen el engem. De ne felejts el elküldeni a számláját. Ha új kalapra van szüksége, állok rendelkezésére. 9-es szám, mondta, a könnyebbek a jobb kalapok, a legjobbak a legkönnyebbek, amelyeket az ember nem érez, ha fenn van a fején, amelyeket egyáltalán nem érez. Mondta. Két nappal később az újság egy férfiról tudósított, aki egy harmadik emeleti manzárdszobából fejest ugorva öngyilkosságot követett el.
A kalapkészítő. Thomas Bernhard novellájának rádióváltozata. Közreműködött Kuhn Vilmos és a szerző. Fordította Juhász Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.